Györgyel és Miklóssal és Károllyal. Miklóst, az elsőszülött Esztárit nem érdekelte más, csak a gazdálkodás. A társaságot nem szerette, és otthon sem igen látták máskor, csak ebédnél és vacsoránál. Nem házasodott meg, pedig már a 38. évében járt, ennek azonban a húgai tudták az okát, de csak suttogva beszéltek róla, hogy az anyjuk meg ne hallja. Ilyenkor sűrűn emlegették a Karrós puszta öreg bérlőjének a szép özvegyasszony leányát, Blau Jankát. Tóni mama viszont állandóan résen volt, hogy a leányai valahogy neszét ne vegyék ugyanennek, mert meg volt róla győződve, hogy sohasem állanának többé szóba a bátyjukkal. Károly egészen másfajta ember volt. Élénkebb és vidámabb természetű, aki feleségül vette az első leányt, akinek a fejébe megfordult, hogy hozzám menjen. Amikor Luisa elmondta nekik, hogy miről van szó, egyikük sem mutatott valami különös érdeklődést, Miklós azt felelte, úgyis az lesz, amit a mama akar. Károly pedig ráduplázott, tőlünk csak annyi függ, hogy veszekedéssel-e vagy anélkül. Zsuska ellenben a Károly felesége megcsóválta a fejét és azt mondta, nem jó dolog ez, nem jó, meglátjátok, hogy az a leány meg fogja zavarni itthon az egyetértést. Na azt nem, mondta Luisa önérzetesen, legfőjebb alkalmatlan lesz egy kicsit, ha lesz, de meg fogjuk akadályozni. Ilyen forma előzmények után történt, hogy Tóni mama, amint várták, felvetette a családi tanácsban, hogy mi történjék a Sebestyén álmájával. Az Ida néni helyeslő nyilatkozata után azonban olyan sokáig nem kapott semmi választ, hogy kénytelen volt megismételni a kérdést, mégpedig érthetőbb és világosabb formában. Azt kértem, mondta, hogy mit szólnátok hozzá, ha Blankát ide vennők. Szegény árva kisleány nem kódoroghat a világban egyedül. Luisa ekkor egy pillantást vetett az urára, nagyot sóhajtott, és elszántan beleugrott a hideg vízbe. Én azt hiszem, szólt a fejét rázva, hogy ez nem megoldás. Tóni mama összehúzta a szemét, úgy kérdezte, hogy nem, micsoda? Hogy nem megoldás. Micsoda? Ha Blankát ide vesszük. Lilla néni meg Piroska néni egymással néztek, Ida néni pedig fölegyenesedett a székén, mint aki támadásra készül, Tóni mama azonban intett neki, hogy csak várjon, hadd lövöldözze el előbb az ellenség a puskaporát. Közben gyors pillantással végigfutott a társaságon, tájékozódni óhajtván, hogy mekkora ellenzékkel áll szemben. Egyetlen szempár sem nézett rá, csak a zsuzsái, abból azonban nem olvashatott ki semmit. És miért nem megoldás, szerinted? Kérdezte a leányától, tárgyilagos hangot erőltetve. Azért, felelte Luisa, időközben altruista érveket eszelt ki, mert ha ide vesszük, neki ártunk vele. Egy ilyen leánynak gondoskodni kell a jövő megélhetéséről. Tanuljon inkább valamit, aztán szerezzünk neki megfelelő állást. Ha ide jön, mit csinál itt? Csak elvesztegeti az idejét. Béla, akinek nagyon megtetszett ez az okoskodás, úgy vélte, hogy ezen az alapon veszély nélkül síkra lehet szállni a Blanka odafogadása ellen, és harsány, úgy van, ez az én véleményem is kiáltással, ő is szint vallott a kérdésben. Juliska szintén fölbátorodott a Luisa szavain. Én is azt hiszem, mondta, hogy neki magának teszünk vele szolgálatot, ha nem hozzuk ide. Nagyon keserves lenne neki később. Igen, folytatta Luisa, mert arra nem lehet számítani, hogy innen férjhez megy. Szegény leányt nem veszel manapság senki, akkor meg mi vár rá? Vén leányság, kegyelem kenyéren? Az már igaz, szaladt ki a Gábor száján, aki pedig elhatározta, hogy nem fog beleszólni a vitába. Piroska néni, meg Lilla néni megint egymásra néztek. Piroska néni csendesen fölállt, és mártír léptekkel kiment a szobából. Lilla néni pedig éppen abban a pillanatban, amikor Piroska néni után becsapódott az ajtó, hangosan fölzokogott, aztán kirúgta maga alól a széket, és odafordulva Tóni mamához keserű diadallal fuldokolta. Mondtam, ugye? Látod? Mondtam, ugye? Tóni mama meg Ida néni most egyszerre kezdtek beszélni mind a ketten. Egyrészt a halálosan megsértett Lilla nénit vígasztalva és babusgatva, másrészt a tapintatlan fiatalságot leckésztetve. Hogy a dolog hatásosabb legyen, ami Lilla néninek szólt, azt Luzzáék felé fordulva mondták, amit Luzzáéknak szántak, azt Lilla nénihez intézték. Tapintatlan, neveletlen népség, mondta Tóni mama Lilla nénit átölelve, aztán Luzzához fordult és azt mondta, nem kell ezt úgy venni szívem, tudják is ezek, hogy mit beszélnek. Ida néni viszont azt kiáltotta a Lilla néni másik fülébe, na hát, tudjátok, ez már mégiscsak komisság. Majd Gábor felé fordulva azt rebegte maga is sírós hangon, szegény édes kis madaram. Szegény édes kis madarát azonban a pártfogás nemhogy lecsillapította volna, hanem ellenkezőleg még jobban fölizgatta. Egyre görcsösebb lett a zokogása, egyre csuklóba hangja, úgyhogy maga Luzza is megijedt. De Lilla néni, kérem, hiszen én nem úgy értettem. Most Miklós is beleszólt, aki eddig hallgatott. Férfi lévén úgy hitte, hogy a kibékülés útját a higgadt szó egyengetheti legjobban, és meg volt róla győződve, hogy a logika az érzelmek fölött állván semmi se könnyebb, mint bebizonyítani, hogy Lilla néni félreértette Luzzát, és nem volt oka megsértődni. Luzza csak azt akarta mondani, hogyha itt eltemetjük azt a leányt, ahol aránylag mégis kevesebb hozzávaló ember fordul meg, tovább nem mondhatta. Lilla néni tágra merett szemmel hallgatta az első pár szót, aztán megint görcsös zokogásba kezdett, Ida néni pedig ráripakodott az öcsére. Nem magyarázgast, hogy mit akar mondani. Hiába szépíted, van annyi magunkhoz való eszünk nekünk is, hogy megértsük, amit mondott. Gyere, édes szívem, gyere. Ez az utolsó mondat Lilla néninek szólt, akivel most már csak ugyan gorombáskodni kezdtek öten is, csak hogy elhiggye, hogy nem akarta bántani senki. Lilla néni azonban olyan arccal, mint a hét fájdalmas szűz, és a lelke mélyén boldogan, hogy végre sikerült az érdeklődés középpontjába kerülnie, egyre csak azt ismételgette. Nem, tudtam én. Egyszerre mindenki beszélni kezdett. Gábor Mácsinak, Károly Juliskának, Luzza és Miklós Bélának is viszont. Hangosan, egyszerre, és mind azzal a szándékkal, hogy Lilla néni meg Ida néni megértsék a tiszta szándékot, amely a Luzza szavai mögött rejlett. De hiába, mert senki sem hallgatott senkire. Tóni mama és Ida néni szintén egyszerre beszéltek. Lilla néni sírt, csak az öreg esztári szívta szótlanul a pipáját, és Zsuska hallgatott, kissé ijedten és idegenül. Az általános hangzavarból a leggyakorlottabb országházi gyorsíró sem tudott volna egyebet kihalászni néhány ilyenféle mondatnál. Tisztára félreértés. Nem lehet megértened, én is hadd beszéljek. Bocsánatot kérek, szó sincs róla, tudtam mindig, de kérlek szépen. Az aj csak akkor csillapodott le, amikor Lilla néni Ida nénitől támogatva elhagyta a szobát. Ahogy az ajtó becsapódott mögöttük, mindenki elhallgatott, mintha csak megérezték volna, hogy ezzel új fejezete kezdődik a vitának. Tóri mama ugyanis visszafordult az ajtóból, amelynek a küszöbéig elkísérte a húgát, és némán szembeállva az egész társasággal elkezdett a fejével bólongatni, mintha azt mondaná, ezt ugyan megcsináltátok.